Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a téli betegségekről szóló előadásomat. Legelőször is ma szeretnék önöknek beszélni a rándulásról. A rándulásról akkor beszélünk, ha az izületi felszínek eltávolodnak egymástól, a tok és a szalagok nyúlnak, részlegesen szakadnak, viszont az ízesülő csontvégek nem távolodnak el egymástól, az izületi fej az izületi árokban marad. A rándulás nagy fájdalommal, duzzanattal, vérömlény kialakulásával jár együtt. Az izület mozgatható, viszont a mozgástartomány jelentősen beszűkül és rendkívül fájdalmas. A rándulás röntgenfelvétellel és fizikális vizsgálattal igazolható. Ha az izületre normál mozgásterjedelmét meghaladó előhat, szalagszakadás alakul ki, amely teljes keresztmetszetét vagy rostjainak bizonyos részét érintheti. A szalag részleges szakadása során az izület stabilitása megmarad. Előfordulhat, hogy a szalag csontdarabbal együtt leszakad a tapadási helyről, máskor csak a szalag egy része sérül. Komplett szakadásnál a szalag oly mértékben sérül, hogy az érintett izület instabillá válik. Három formája lehetséges a szalag szakadásának. A szalag teljesen elszakad, a szalag tapadása leválik a csontról, vagy a harmadik, amikor a szalag csontdarabbal együtt szakad le. Szalagsérülések leggyakrabban a bokában, térden, könyökben, csuklóban és válban fordulnak elő. A sérült izület körül fájdalom, vérömleny, duzzanat és nyomásérzékenység alakul ki. A végtag mozgatása heves fájdalommal jár. Az izület instabillá válik. A diagnózis felállításához fontos baleset körülményeire fényderíteni, majd a megtekintés, tapintás és funkcióvizsgálat következik. A röntgenfelvétel nagyon fontos a pontos diagnózis felállításához. A rándulás kezelésének legfontosabb lépése a nyugalomba helyezés, a kar felkötése, a láb felpolcolása, valamint a sérült izület hűtése, majd rugalmas pólyával való rögzítése. Ha a rándulás szalagszakadással társul, akkor a végtagot gipszelni vagy operálni kell. Röntgenfelvétellel és egyéb képalkotó eljárással, mint a CT, MRI vagy artroszkópia, győződhetünk meg a sérülés kiterjedéséről, amely a kezelés menetét nagy mértékben befolyásolja. Az izület stabilitás vizsgálatával dönthető el, hogy a konzervatívan, gipszrögzítéssel vagy műtéti úton kell a sérülést ellátni. A rándulás mozgásszervrendszerünk egyik fontos részénél, az izületeinknél bekövetkező kisebb sérülés. Csontjaink az izületi tokban kapcsolódnak egymáshoz. A szalagok biztosítják a csontok mozgathatóságát, de az egymáshoz kapcsolódás szilárdságát is. Rosszul kivitelezett mozdulat során nem ritkán előfordul, hogy a csontvégződések jobban vagy a nem megfelelő irányban távolodnak el egymástól. Ekkor a szalagok meghúzódnak, akár részben el is szakadhatnak, de a hirtelen mozdulat után a csontok visszatérnek eredeti helyzetükbe. Ez a rándulás. Bármelyik ízületünknél előfordulhat, de gyakoribb a boka, térd, könyök, vál, csukló és ujjak ízületeinél. Feltehetjük a kérdést, hogy mi a különbség a ficam és a rándulás között. A rándulást és a ficamot fontos elhatárolnunk egymástól, bár hasonló helyzetekben és hasonló mozdulatok során történik mindkét baleset. Lényeges különbség, hogy bár az ízületi tokban található csontvégződések mindkét esetben eltávolodnak egymástól, de ficam esetében a csontok rendellenes helyzetben maradnak, az ízületi tokból kiszakadva. A rándulás rosszul sikerült mozdulatnál külső erőbehatásra történik, akár sportolás közben, vagy hétköznapi mozgás során is előfordulhat. Nagyobb a kockázata, ha örökletesen vagy korábbi sérülésből adódóan lazák a szalagok, nem melegítettünk be a sportolás előtt, egyenlőtlen talajon járunk, stb. Gyógyulás után fokozott figyelemmel kell lenni a sérült ízületre, ugyanis a megnyúlt szalagok nem fogják annyira szorosan a sérült ízületet, és lazul az ízület, emiatt gyakrabban kisebb erőbehatásra is rándulás következik be. A többszöri rándulás miatt megnyúlt szalagok végleges korrekciója műtéti úton lehetséges. A megnyúlt szalagot összehúzzák és összevarják. Ezután újból csak 8-10 hét múlva terhelhető az ízület. Hogyan tudjuk megelőzni a rándulást? A rándulás sokszor banális eset, a véletlennek tulajdonítjuk, sok esetben azonban magunk is tehetünk róla, így akár meg is előzhetjük. Például a bokafica megelőzhető, ha a bokát jól tartó lábbelit hordunk, sportoláshoz megfelelő sportcipőt viselünk. Mozgás előtt melegítsünk be. Fáradtan ne sportoljunk, ne kapkodjunk, és ne rohanjunk a járművek után. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat. Következő, amiről beszélni szeretnék önöknek, az a törés. Törésnek nevezzük a csontszövet folyamatosságának megszakadását, amikor a szilárd szövetben törési rés keletkezik. Ez történhet direkt erőbehatásra, vagy spontán valamely társbetegség, mint például a daganatos elváltozás, csontritkulás, vitamin hiányos állapot következményeképp. A csonttörésnek két alaptípusát különböztetjük meg, a nyílt törést és a zárt törést. A csonttörés előfordulása a világ minden táján nagy változékonyságot mutat. Kétségtelenül gyakrabban fordul elő a csontritkulás kísérő jelenségeként, amikor kisebb erőbehatásra is a csontok súlyos sérülése következhet be, illetve 65 év felett, amikor az esetleges kísérőbetegségekhez jelentős mértékben hozzájárulnak az egyensúlyi zavarok és a reflex idő csökkenése. A csontképzést segítő ásványi anyagok elsősorban a kálcium hiánya esetén a csonttörés szintén gyakrabban fordul elő. A csonttörés nem csak a csontszövet, de a csontot borító csonthártya a környező erek és idegek sérülésével, az izmok bevérzésével és duzzanatával is járhat. A törés felismeréséhez vezető tüneteket alapvetően három nagyobb egységre oszthatjuk. A csonttörés biztos jelének számít nyílt törés esetén a tört csontrészek kibukkanása a bőrön keresztül. Fedett törés esetén biztos jelnek tekinthető, ha a végtag alakja megváltozik, deformálódik, illetve mozgathatósága kórossá válik. Szintén ebbe a csoportba tartozik a törött csontvégek ropogása, az úgynevezett krepitáció, és a koponya alapi törés esetén a likőr, vagyis az agyat és a gerincvelőt körülvelő folyadék csorgása a fülből, illetve az orrból. A csonttörést valószínűsíti az érintett testrész fájdalma, élettani működésének zavara, illetve teljes kiesése, és a törést körülvevő duzzanat vagy vérömleny. A törés legfontosabb általános tünetei közé tartozik a vérvesztés, illetve a vérvesztés mértékének tünetei. A vérvesztés mértéke nyílt törés esetén egyértelmű lehet, különösen, ha a helyszínt egészségügyi szakember méri fel, zárt törés esetén viszont az adott csontot érintő átlagértékekkel kell számolni. A csonttörés diagnózisának felállítására az első lépés a kórelőzmény felállítása, amelynek során az eszméletén lévő beteg vagy annak hozzátartozója, esetleg a baleset sérülés szemtanúja beszámol a történtekről. A fizikális vizsgálat során a traumatológus elsősorban a csonttörés biztos jeleit kutatja, majd megvizsgálja a lágyrész sérüléseket, ellenőrzi a keringés jeleit, a pulzust és a végtag hőmérsékletét a törés környezetében. Eszközös vizsgálatok legegyszerűbbike a kétirányú röntgenfelvétel, amelynek során két egymásra merőleges irányból készítenek felvételt. A röntgenfelvétel készítésének alapvető követelménye, hogy a csontokat határoló izületek is jól ábrázolódjanak rajtuk. Megemlíteném, hogy a CT vizsgálat a csontok, még az MRI vizsgálat a rágyrészek pontosabb szemléltetésére ad lehetőséget. Törésnél, ugyanúgy, mint a ficamnál vagy rándulásnál, a sérültek szállításakor el kell kerülni a sérült végtag mozgatását. Az orvos által elrendelt gipszkötés is a nyugalmat, a pihenést és a pontos rögzítést szolgálja. Ezért nem szabad a gipszet idő előtt önhatalmulag levenni. Vigyázunk arra is, hogy ne érje víz a gipszkötést. A frissen sérült, begipszelt kar vagy láb esetében az is fontos, hogy ne lógassuk a végtagot, mert nagyon könnyen bedagadhat, amit az jelez, hogy szorít a gipsz. Ilyenkor a végtagot ellátó erek összenyomódhatnak, ezáltal romlik a végtag vérellátása, ami komoly, maradandó izomelhalást okozhat. Ha szorít a gipsz, mindig szóljunk annak az orvosnak, aki a gipszet feltette. A gipszrögzítés alatt az izmok normálisan egy kicsit sorvadhatnak, a láb vagy kéz körfogata szemmel láthatóan csökken. A gipszlevétel után azonban a rehabilitáció folyamata során néhány hét alatt a végtag mozgása javul, az izmok erősödnek. A gipszet olyan speciális fűrésszel távolítják el, amelynek a körlapja nem forog körbe, hanem vibráló, rezgő mozgást végez, emiatt a bőrben nem tesz kárt. A gipszlevételt követően ne feledjük, hogy a végtag teljes működőképessége csak a rehabilitációs kezelések után néhány hét múlva áll teljesen helyre, addig ne is kísérletezzünk aktív sporttal vagy nagy terheléssel. A csonttörés kezelésében az első lépés a törött csont csontvégeinek összeillesztése az eredeti állapot szerint. Erre csak akkor nincs szükség, ha a törés nem mozdult el. A következő lépés a rögzítés. A végtagtöréseket általában alápárnázott gipszsinekkel rögzítik. A gipszet, amennyiben lehetséges, ma már műanyag rögzítők váltották fel. A hosszú csöves csontok rögzítésénél fontos, hogy a rögzítés fixálja a csontot határoló izületeket is. A kezelés utolsó lépése a törött végtag rehabilitációja fokozatos terheléssel. A következő, amiről szeretnék önöknek beszélni, az a kihűlés vagy hipotermia. A túlzott hideg legalább olyan veszélyeket rejt magában, mint a nagy meleg. Aki magas hegységekben kíván túrázni, vagy akár csak hosszabb, buszos útra indul a hegyekben, mint például Tibet vagy Chile, különösen éjszaka, legyen felkészülve a hideg okozta problémákra, illetve azok kivédésére. Ilyen esetekben nem csak a hideg, de a nyírkos időjárás, a szél is legalább akkora ellenség, mint az alacsony hőmérséklet. A hideg idő beköszöntével egyre többször hallunk megfagyott vagy kihűlt emberekről. A halál nem annyira fagyás, hanem kihűlés következtében áll be, hiszen míg a fagyás általában lokális folyamat, a kihűlés az egész szervezetet érinti. Érdemes leszögezni, hogy az alkohol nem segíti a kihűlés elleni küzdelmet, valójában csak az észlelt tüneteket csökkenti. az ember ezáltal nem érzi úgy, hogy fázna, holott a szervezet működése már nem megfelelő. Kihűlés akkor is bekövetkezhet, ha a külső hőmérséklet fagypont felett van. A legtöbb esetben súlyosbító tényezőként jelen van a szeles nyírkos idő, a nedves ruházat, a kümerültség és az éjség. Fontos azt is tudni, hogy a kihűlés veszélye nem csak azokat érinti, akit a szabadtéri, szélsőséges hidegben tartózkodnak, hanem a tartósan 15 Celsius fok alatti hőmérsékletű lakásban élőket is. Ez utóbbi főleg az idősekre, betegekre, mozgásukban korlátozottakra nézve jelent kiemelt kockázatot. Testünk 36-37 Celsius fokon üzemel a legjobban, 35 foknál már kezdetét veszi a kihűlés folyamata. Természetesen a testhőmérséklet nem azonos testünk minden egyes pontján, elég csak a télen jéghideg lábakra gondolni. A szerkezet működése során hőt termel az izomzatban, és hőt veszít a bőrön és tüdőn keresztül. Normális körülmények között a kettő egyensúlyban van, és ezt egy bonyolult idegi és hormonális mechanizmus szabályozza. Bizonyos körülmények között ez az egyensúly valamilyen irányban megbomlik, felmelegedhetünk például láz vagy hőguta esetén, vagy kihűlhetünk. A kihűlés kezdetén a szervezet védekezik, igyekszik több meleget termelni és azt megőrizni. Az erek összehúzódnak, az izmok működésbe lépnek, egész testünk remeg. A vérnyomás megemelkedik, a pulzusszám és a légvétel gyorsul. Ha a lehűlés folyamata tovább tart, a bőr erei összehúzódnak, a kéz, lábujjak, a fül, az orr, az ajkak elszíneződnek, elkékülnek, elszürkülnek, a remegés, a reszketés fokozódik, a viselkedés zavartá válik. A szervezet minden erejével védi a létfontosságú szerveket, de további hideghatás esetén ez már nem sikerül. Az áldozat beszéde érthetetlenné válik, tántorog, kezét, ujjait nem tudja használni. A vese és a máj működése is károsodik. A későbbiekben járásképtelenség, irracionális magatartás jelenik meg, a pulzus, a légzésszám és a vérnyomás esik, és végül az áldozat eszméletét veszti. 28 Celsius fok alatti testhőmérsékletnél megjelennek a szívritmus zavarok. Ezzel alacsonyabb értéknél sokszor már nincs visszaút, a szívműködés leáll, és beáll a klinikai halál állapota. A szervezet gyorsabban hűl le a vízben, mint a szabad levegőn, mivel a vízben nagyobb a hőleadás. Télen a 4 Celsius fokos vízben néhány perc alatt beáll a halál. Ugyanakkor az is ismert, hogy a hidegben csökken a szervezet anyagcseréje, ezzel magyarázható, hogy néha még hosszan tartó hipotermia után is sikeres az újjáélesztés. A lehűlt embert külső vagy belső melegítéssel kell kezelni. A külső melegítés során vigyük a beteget meleg, száraz helyre, távolítsuk el róla minden nedves ruhát, és adjunk rá száraz, meleg ruhát, takarjuk be. A belső melegítés során itassunk vele meleg folyadékokat, Persze, csak akkor, ha képes rá, ha tudatánál van, és képes biztonsággal nyelni, vagy a kórházakban meleg perfúziót is kaphat a beteg. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani. Dr. Reikl Istvánt hallották, nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!